Kedves hallgatóm! A filadelfiai gyülekezetet sok jelzővel illetik. Egyesek misszionárius gyülekezetnek nevezik. Mások szolgáló gyülekezetet látnak benne. Megint mások élő gyülekezetnek nevezik. És ez mind helyén való. Személyesen szeretem az újjáélett egyháznak, vagy a Bibliában hívő gyülekezetnek nevezni. Ez az igazi bibliai gyülekezet. Az Úr Jézus ezt hangsúlyozza velük kapcsolatban. Megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. A hitetlenség és kételkedés korában az Úr Jézus elismeri ezt a gyülekezetet, mert megtartotta igéjét. Ez a gyülekezet továbbadta Isten szavát, és amennyire tudom, ez a gyülekezet tovább életben maradt, mint bármelyik az említett 7 gyülekezet között. A 13. századig folyamatosan létezett. A szeldzsuk törökök pusztították el, amikor odamentek, és brutálisan minden hívőt lemészároltak, akik a gyülekezetben maradtak. Az misszionárius gyülekezet is volt. Úgy vélik manapság, hogy azért jutott el a kereszténység Indiába olyan korán, mert ez a gyülekezet misszionáriusokat küldött abba az országba. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Jelenések könyve, 3. rész, 9. vers. Izrael maradéka, amely megtartatik, erre az időre már elhagyta a zsinagógát. Feladták a törvényt, mint az üdvösség és megszentelődés eszközét. Akik továbbra is megmaradtak a zsinagógában, már hamis valláshoz tartoztak, ahogy Pál világossá teszi. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. Római levél, 9. rész, 6. vers. Többé nem voltak igazi zsidók. Az igazi zsidót úgy tekintette Pál, mint aki odafordult Krisztushoz. Ignácius egyházatya, ahogy arról Trench és Vincent mondja, a helyi körülményre utal, ahol a zsidók közül származó megtértek prédikálták azt a hitet, amelyet valamikor megvetettek. A római birodalom a zsidókat használta fel a gyarmatosításra. Elküldött belőlük egy egész gyarmatra valót egy idegen területre, mint ahogy ezen a területen is tették, és ez az oka annak, hogy olyan sok zsidó lakott e helyen. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Az Úr Jézus itt azt mondja, hogy a filadelfiai gyülekezet ellenségeiben elvégzi, hogy megtudják, hogy ő szereti ezt a gyülekezetet. Ez az ő 6. elismerő nyilatkozata. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Jelenések könyve, 3. rész, 10. vers. Ez az utolsó elismerés a gyülekezetről, hogy megtartotta Krisztus igéjét álhatatosan. Ez nyilvánvalóan az a türelem, hogy készek voltak várni arra, hogy Krisztus eljön az övéért. Ebben az évszázadban jobban kifejlődött az eszkatológia tana, mint az összes ezt megelőző évszázadban együttvéve. Az utóbbi 50-60 év alatt felelevenedett az érdeklődés mind Európában, mind Amerikában, sőt az egész világon Krisztus második eljövetelével kapcsolatban. Még a liberálisok is kezdenek róla beszélni. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet. Azt hiszem, hogy Isten ebben a korban még mindig türelmes a világ iránt, amely elutasítja szabát. nem úgy, mint Noé napjaiban. Nekik nem volt kezükben Isten írott igéje, és Isten mégis megítélte őket. Egy férfi vitte el közéjük az üzenetet. De ma kezünkben van Isten igéje. Gyakorlatilag minden szállodában és motelben az egész világon ott van a Gedeon Biblia. Európa, Ázsia és Afrika különböző országaira nézve elmondhatjuk, hogy Isten igéje áthatotta mindezeket a területeket. A filadelfiai gyülekezet hitt Isten igéjében. Én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Krisztus végső bátorító szava az ő egyházának az, hogy nem kell átmennie a nagy nyomorúságon. Az egyház távozik a világból, ami vigasztalás és reménység. Ez az egyház türelmes várakozása, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 12. vers. Az egyház nem számít a nagy nyomorúságra minden ítéletes eseményével együtt, hanem inkább az Úr Jézus Krisztus eljövetelét várja, a kísértés órájában. Ez határozott utalás a nagy, világméretű nyomorúságra. Miután a bevezetést elmondta a 4. és 5. fejezet, a Jelenések könyve 6. részétől a 19. részéig olvashatunk a nagy nyomorúság időszakáról. Erről az időszakról mondja az ige, hogy eljön az egész világra, hogy megpróbálja azokat, akik a földön laknak. Én is megtartalak téged a kísértés órájában. Azt mondja, hogy megóvja őket nem csak attól a szörnyű pusztítástól, amely a földre szakad, tehát az ítélet időszakától, hanem a kísértés órájától is. Ezért ez megítélésem szerint a teljes szabadulást írja le. Amikor ezt mondja, megtartalak téged a kísértés órájában, fordításom szerint ez azt jelenti, hogy kitartást adok a kísértés órájában. Semmilyen elképzelés alapján nem mondhatjuk azt, hogy ez a gyülekezet majd átmegy a nagy nyomorúság időszakában. Azt hiszem, hogy a filadelfiai gyülekezet időszaka egészen az egyház elragadtatásáig folytatódik. Ezt az egyházat emeli ki a világból az Úr az elragadtatás órájában. A laodiceai gyülekezet, ahogy majd látjuk, egy olyan szervezet, amely tovább létezik a világon, jól lehet az Úr csodálatos meghívást intéz hozzá, és még abban a laodiceai egyházban is sokan Krisztushoz fordulnak, és Krisztushoz kerülnek az elragadtatáskor. De van egy olyan egyház, amely átmegy a nagy nyomorúság idején, és az a hitehagyó egyház a laodiceai gyülekezet. Ezért itt arról van szó, hogy Krisztus eljön, hogy övéit kiemelje a világból, és azt ígérje a filadelfiai gyülekezetnek, hogy nem kell átmennie azon a különös ítéletes időszakon, amely erre a földre szakad. Szeretnék egy másik idézetet bemutatni Dr. John Walworth Jézus Krisztus kinyilatkoztatása című könyvéből. Ha az elragadtatás az első században bekövetkezett volna a nagy nyomorúság előtt, amelyet a Jelenések könyve leír, akkor biztosítékot nyertek volna a szabadulásról. Ezzel ellentétben, akiket megpecsételnek Izrael 12 törzséből, a Jelenések könyve 7. részének 4. verse szerint világos, hogy átélik a baj korszakát. Ez érzékelteti az egyház elragadtatását a baj előtt, amire a nagy nyomorúság utal. Egy ilyen szabadítási ígéret látszólag lehetetlen volna, ha az egyház elragadtatása késlekednék a nagy nyomorúság végéig, közvetlenül Krisztus második eljöveteléig és a királyság felállításáig. Krisztus mondja a gyülekezetnek, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések könyve, 3. rész, 11. vers. Eljövök hamar. A hamar nem azt jelenti, hogy nem sokára, hanem inkább a hirtelenséget, a lélegzetet visszafojtó várakozást érzékelteti, vagyis, hogy akkor jön el, aminek idejét nem ismerjük. Nem azt jelenti ez, hogy azonnal eljön, hanem hogy eljövetele hirtelen következik be. Ez az ígéret az egyház reménysége. Ténylegesen az egyház nem a nagy nyomorúság időszakát várja. Sehol sem olvassuk, hogy nekünk föl kell kötnünk a deréködünket, és fogunkat csikorgatva és öklünket összeszorítva kell várakoznunk, mert a nagy nyomorúság következik, és bizonyára át kell mennünk azon. Ő sohasem mondta ezt, hanem ezt olvassuk az igében. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 13. vers. Hadd mondjam ismét, hogy a filadelfiai gyülekezet képviseli a megújult egyházat, amely visszatért Isten igéjéhez. Ez az egyház ragadtatik el, az ő igazi egyháza, és nem gondolom, hogy bármelyik felekezethez vagy helyi gyülekezethez köthetnénk ezt az egyházat. Ennek tagjai szét vannak szórva az egész világon napjainkban, és rájövünk, hogy némelyikük nagyon különös szervezetekhez tartozik. Ezt nem értem, mert nyilvánvalóan ez nem az én ügyem, ezt majd az Úr maga intézi el. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Jelenések könyve, 3. rész, 12. vers. Filadelfiában két oszlop áll korunkban. Az egyik a bizánci templom oszlopa, de nem gondolom, hogy itt arra utalna az ige. De van ott egy oszlop a domboldalon is, amelyet elrejtenek a cédrusok és a babérfák. Ez az oszlop maradt meg János korának városában. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában. A templomot elpusztították, de van odaát egy állandó oszlop. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Ez a hívő ember útlevele és vízuma, amely segítségével a menny polgára lehet, szabadon élhet ezen a földön, vagy bárhol Isten világegyetemében. Ő az oszlop, hogy többé nem mozduljon ki, hanem Isten útlevelével elmehet bárhova. Jól lehet ez ellentmondásos, de mindenképpen csodálatos és áldott igazság. Felírom rá az én új nevemet. Ez az ő neve. Nekünk nem lesz új nevünk, hanem azt mondja az Úr, hogy neki lesz új neve, amelyet átad övéinek. Ez az új név személyes kapcsolat, amely összeköt majd minket az Úr Jézus Krisztussal. Akinek van füle, hallja meg, amit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jelenések könyve, 3. rész, 13. vers. Az Úr üzenetet küld minden gyülekezetnek. Ezt alkalmazhatták a helyi gyülekezetre, és alkalmazható ránk is. Krisztusnak a laodíceai gyülekezethez írt levele az utolsó a 7 levél között. Sir William Ramsay Laodiceát a megalkuvás városának nevezi. Ezt a várost 2. Antiochus Krisztus előtt 261-től 246-ig uralkodott, ő alapította, Szeleucida alapra épült. Szeleukosz volt Nagy Sándor egyik tábornoka, aki elfoglalta Szíriát. Lüzimachosz megnyerte Kis-Ázsiát, de nyilvánvalóan Szeleukosz átment a saját területére, és elfoglalta azt, beleértve ezt a várost is. Laodicea körülbelül 60 kilométerre keletre volt Efézustól, a szárazföld belsejében, a Likusz folyó mentén, amely a Meander folyóba ömlik. Ott helyezkedett el, és úgy nevezték, hogy Frígia kapuja. Kelet felől a nagy tevekaravánok frígiai kapuján át haladva mentek végig Laodicean. Ez az út keletről jött, és Efézusba tartott, onnan Milétuszba, és föl Izmirbe, amit annak idején Szmírnának neveztek. Laodicea látványos helyen, egy nagy völgyben feküdt. Ma a romjait nagyrészt buja növényzet borítja. Laodicea neve azt jelenti, hogy népigazság. Ezt Laodikéről, Antiókusz feleségéről nevezték el. Jól lehet, számos város hordozta ezt a nevet, de ez volt az összes között a leghíresebb. Laodicea és a frígiai hegyek között feküdt ebben a völgyben egy frígiai istennek, Menkarunnak egy nagy anatóliai temploma. Ez annak a területnek egy primitív istensége volt. A templomot tekintették minden társadalom, adminisztráció, kereskedelem és vallás központjának. Volt ott egy nagy piac, és mindenhonnan mentek oda az idegen kereskedők. Feltételezem, hogy a mai nagy isztambuli piac is nagyon hasonlít hozzá. Laodicea a nagy gazdagság, kereskedelem és görög kultúra helye volt. A tudomány és az irodalom központjaként is jeleskedett. Dicsekedhetett híres orvostudományi iskolájával, amely nagyon primitív és igen pogányos volt. Itt fejlesztették ki a római világban frígiai por néven ismert kenőcsöt a fülnek és a szemnek. Laodicea volt az ipar központja is, kiterjedt bankhálózatával együtt. Cicerónak udvara volt ezen a helyen, és azt mondják, hogy bankjegyeket hozott ide, hogy készpénzre váltsa ebben a városban. Jupiter vagy Zeus volt Laodiceában az imádat tárgya. A városból végül elmenekültek a földrengések miatt. Nagyon jelentősek két római színház, egy nagy stadion és három korai keresztény templom romjai, amelyek ma is láthatók. A várost magát nem tárták még fel. Más szóval, ezek az említett romok kiterjednek az egész területre. Hallottam, hogy van egy amerikai alapítvány, amely 2-3 millió dollár gyűjtött össze a laodiceai ásatásokra. Szeretnék csatlakozni az ásatásokat végző csoporthoz, mert mindenképpen nagyon megérné. Laodicea a nagy kereskedelem központja volt, ahol ruhákat és a szemkenőcsöket gyártották. Ha megállsz Laodicea romjainál, körülnézhet a közeli hegyeken, és láthatod azt a területet, ahol Kolossé és Hierapolis feküdt, ahol a források vannak jelenleg. A legnagyobb romok nem Kolosséban, sem Laodiceában, hanem Hierapolisban találhatók. A hegyek nagyon furcsa színbe öltöznek. Az emberek agyagot bányáztak azokból a hegyekből, majd nárdus olajjal keverték össze, és szemkenőcsöt meg fülkenőcsöt gyártottak belőle. Ezt a kenőcsöt átszállították a római birodalomba. A mai kémiai elemzés kimutatja, hogy semmi gyógyító erő nincs abban az agyagban, de valaki nagyon meggazdagodott belőle abban a korban. Szeretünk arra gondolni, hogy ma már civilizáltak vagyunk, de nagyon sok orvosság kerül a piacra, ami semmit sem használ, mégis épp úgy vásárolják, mint régen a kenőcsöket, mert a hirdetések ráveszik az embereket a vásárlásra. Jobb, ha nem bíráljuk ezeket az ókoriakat túlságosan, de az Úr Jézus ezt tette. Megmondta nekik, hogy jobb lenne, ha igazi szemgyógyító írt szereznének, ami megnyitná a szemüket. Imádkozzunk! Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy igéd ez az igazi szemgyógyító ír, és ezzel megkenve a szememet, látóvá tettél. Amen.